Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Charles de Foucault imája. Ó, Uram, add, hogy irgalmasok legyünk, hogy szívvel hajoljunk minden nyomor, a test, de főképp a lélek nyomora fölé. Jézus, te egész testedet nekünk adod, hogy szeressük, ezért minden tagod egyenlő szeretetet érdemel részünkről, mivel valamennyi a tiéd. Egyesek egészségesek, mások betegek. Ha valamennyit egyenlően kell szeretnünk, akkor a beteg tagokra ezerszer több figyelmet és gondot kell fordítanunk, mint a többire. Mielőtt ez utóbbiakat illatszerrel megkennénk, taníts meg arra, hogy azokat gondozzuk, akik sebesültek, összetörtek, betegek, vagyis mindazokat, akik testben vagy lélekben szükséget szenvednek, különösen a bűnösöket. Hadd higgyük elevenen, hogy kivétel nélkül minden emberrel tehetünk jót, mégpedig imáinkkal, vezetéseinkkel és személyes megszentelődésünkkel. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
A mobil cella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakparton és a környékén. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra, a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret. Áll a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében. A cella adatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest.
A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. Az esti tűzijátékra érkezők száma 125 ezerrel volt több, mint 2024-ben. A látogatók 80%-a magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 ezer külföldi mobil tulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27%-kal több vendéget jelent, mint a tavalyi évben. Emlékezni kötelességünk, írja a Fidelitas országos elnöke Facebook oldalán a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából. Mohács István úgy fogalmazott, az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain, hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a 20. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál, tette hozzá. A politikus kiemelte, a mi nemzedékünk felelőssége, hogy tovább vigyük ezt az örökséget. A diktatúrák emléke arra figyelmeztet, soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk, soha többé diktatúra, fűzte hozzá Mohács István. Az Erzsébet tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi magyarok szerte a Kárpát hazában, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet táboros gyermekeknek, akiket az országházban köszöntött. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az Erzsébet tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett, fogalmazott a miniszter. Kiemelte, idén összesen 4000 fiatal vett részt a nyári táborokban külhomból, szerte a Kárpát-medencéből. Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint 1000 év múltán is magyarul összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze, fogalmazott Hankó Balázs. 3 évtizede látható együtt a debreceni Déri Múzeumban Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának 3 nagyméretű alkotása, az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. Ebből az alkalomból augusztus 26-a és 31-e között 6 alkalommal különleges előadásokkal, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tartanak a múzeum Munkácsi termében, közölte az intézmény. A közlemény felidézi, hogy éppen 3 évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsi terembe. Ez Kürti Katalin művészettörténész a művek együttes bemutatása érdekében folytatott kutató munkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én a Krisztus képeket először Debrecenben állították ki együtt, a 3 alkotást addig senki, maga a festő, Munkácsi Mihály sem látta, soha együtt, írja a múzeum közleményében. Sport. A sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz, a magyar kormány ezért továbbra is amellett száll síkra, hogy mindenki, aki kvalifikál, részt vehessen az olimpián, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot korábban 2013 és 25 között vezető Thomas Bach díszdoktor ráavatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő 10 évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenézni. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomoly felhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A maximum hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa beszéde a katolikus politikusokhoz. Építsetek hidat az emberek és Isten városa között. Interjú a kiakatáson részt vett Azbej Trisztán államtitkárral a Szent Atya üzenetéről. Leó pápa beszéde katolikus politikusokhoz. Építsetek hidat az emberek és Isten városa között. Augusztus 23-án szombaton délelőtt fogadta Leó pápa az apostoli palota kellementermében a Frascatiban ülésező nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának 150 tagját, akikhez angol nyelvi beszéddel fordult. A kiallgatáson részt vett Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár, Hölvényi György, KDNP-s Európa Parlamenti képviselő, akiket elkísért Habsburg-Lotaringiai Edván szentszéki nagykövet. Kedves testvéreim Krisztusban, köszöntötte Leó pápa a vendégeit. Örömmel üdvözlöm Önöket, a nemzetközi katolikus jogalkotók hálózatának tagjait. Köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk a remény jubileuma alkalmából.
Jubilee of Hope.
Önök a 16. éves találkozójukra jöttek össze, amelynek gondolatébresztő témája az új világrend, a nagyhatalmi politika, az egyesített uralom és az emberi boldogulás jövője. Ezek a szavak egyszerre keltenek bennem aggodalmat és vágyakozást. Aggódunk a világunk irányvonaláért, ugyanakkor vágyakozunk az igazi emberi boldogulás után, egy olyan világ után, ahol minden ember békében, szabadságban és kiteljesedésben élhet Isten terve szerint. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket a jelenlegi körülmények között, különösen ti, katolikus törvényhozók és politikai vezetők, visszatekinthetünk a múltba, Hippói Szent Ágoston kiemelkedő alakjára. A késői római korszak egyházi vezetőjeként hatalmas felfordulások és társadalmi bombás tanúja volt. Válaszul erre megírta az Isten városa című művét,
The City of God,
amely reményt és értelmet adó víziót kínál, és ma is aktuális számunkra. Ez az egyház atya azt tanította, hogy az emberi történelem során két város fonódik össze, az emberek városa és Isten városa. Ezek a városok spirituális valóságokat jelentenek, az emberi szív két irányultságát, és ennél fogva az emberi civilizáció két irányultságát is. Az ember városát, amely a büszkeségen és az ön szereteten alapul, a hatalom, a presztízs és az öröm keresése. Az Isten városát, amely a büszkeségen és az ön szereteten alapul, a hatalom, a presztízs és az öröm keresése jellemzi. Isten városát, amely az önzetlen Isten szeretetén alapul, az igazságosság, a jótékonyság és az alázatosság jellemzi. Ezekkel a kifejezésekkel Szent Ágoston arra buzította a keresztényeket, hogy töltsük meg a földi társadalmat Isten országának értékeivel, ezáltal irányítsák a történelmet Istenben való végső beteljesülése felé.
Fulfillment in God.
Ugyanakkor tegyék lehetővé az ember valódi boldogságát itt ebben az életben. Ez a teológiai szemlélet támaszt nyújthat számunkra a mai változó áramlatok közepete, mint amilyenek az új súlypontok megjelenése, a régi szövetségek átrendeződése, a globális vállalatok és technológiák példátlan hatása, nem is beszélve a számos erőszakos konfliktusról. A hívők előtt álló döntő kérdést jelent a következő. Hogyan tudjuk ezt a feladatot végrehajtani? Kérdezte Leó pápa. Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, tisztázunk el az emberi boldogság jelentését. Manapság a boldog életet gyakran összekeverik az anyagi jóléttel, vagy a korlátlan egyéni autonómiával. Az úgynevezett ideális jövő, amelyet elénk tárnak, gyakran a technológiai kényelem és a fogyasztói elégedettségről szól. De tudjuk, hogy ez nem elég.
We know that this is not enough.
Látjuk ezt a gazdag jóléti társadalmakban, ahol sokan küszködnek magányossággal, kétségbeeséssel és az értelmetlenség érzésével. Ám az igazi emberi boldogulás abból fakad, amit az egyház átfogó emberi fejlődésnek nevez. Ez az emberről alkotott elképzelés a természet törvényben gyökerezik, abban az erkölcsi rendben, amelyet Isten az emberi szívbe írt, és amelynek mélyebb igazságait Krisztus evangéliuma világítja meg. Ebben a tekintetben az igazi emberi boldogulás akkor valósul meg, amikor az egyének erényesen és egészséges közösségekben élnek, és nem csak azt élvezik, amiük van, hanem azt is, hogy ők Isten gyermekei. Ez biztosítja a szabadságot az igazság kereséséhez, Isten imádásához és a családok békés neveléséhez. Az emberi boldogulás jövője attól függ, folytatta a pápa, hogy melyik szeretet köré szervezzük társadalmunkat, az önszeretet vagy az Isten és a fele barát szeretete köré. Természetesen mi már tudjuk a választ. Katolikus törvényhozóként és közszolgaként hivatásuk az, hogy hidat építsenek az emberek városa és Isten városa között.
To be bridge builders between the city of God and the city of man.
Arra buzdítalak benneteket, szólt Leó pápa, hogy olyan világért dolgozzatok, ahol a hatalmat a lelkiismeret korlátozza, és ahol a törvény az emberi méltóság szolgálatában áll. Arra is bátorítalak benneteket, hogy utasítsátok el azt a veszélyes és önmagát megcáfoló gondolkodásmódot, amely szerint semmi sem változhat meg. Óriási a kihívás, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben munkálkodik, még hatalmasabb. Tiszteletre méltó elődöm rámutatott a remény diplomáciájának szükségességére. Én hozzáteszem, hogy szükségünk van egy remény politikájára is, és egy remény gazdaság politikájára is, amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy még most is, Krisztus kegyelmén keresztül visszatükrözhetjük az ő fényét a földi városban. Köszönöm, hogy elkötelezetten hirdetik az evangélium üzenetét a nyilvánosság előtt, és biztosítom imáimról önöket, szeretteiket és mindazokat, akiket szolgálnak.
May the Lord Jesus, the Prince of Peace,
az Úr Jézus, a béke fejedelme áldja és vezesse erőfeszítéseiket az emberi család valódi felvirágzása érdekében. Zárta a buzdítással Leó pápa a beszédét, amelyet a rendezközi katolikus törvényhozók hálózatának 150 tagja az intézet szombat délelőtt. Interjú a kiakatáson részt vett Azbej Trisztán államtitkárral a Szent Atya üzenetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Azbej Trisztánt, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárt, aki pár órával ezelőtt a Szent Atyával, 14. Leó pápával találkozott. Ennek a mostani találkozónak, a katolikus törvényhozók Frascati találkozójának a különlegessége, hogy a Szent Atya nem csak fogadta a hálózat mintegy 150 tagját, hanem egyúttal egy beszéddel is fordult hozzátok. Államtitkár úr, melyek voltak a pápa beszédének, amelyet ugye angol nyelven mondott el, anyanyelvén, a súlypontjai?
16. alkalommal találkoznak a világ mind a négy égtájáról Rómába érkező katolikus törvényhozók, politikusok, állami vezetők, és ezeknek a találkozóknak a többségében a Szent Atya korábban Ferenc pápa, most pedig első alkalommal Leó pápa audencián fogadta a részvevőket, de az audenciának az mondjuk úgy, hogy udvariassági keretein túlmenően útra valóval is ellátott minket. 14. Leó pápának az audiencián résztvevő katolikus törvényhozóknak mondott üzenete egy nagyon világos útmutatás volt, egy nagyon zavaros és változó világban. Megerősítette azt a vélekedést, ami minket is összehoz, és ami minket is foglalkoztat, és ami arra utal, hogy a világban tektonikus változások történnek, tehát hirtelen átrendeződések, amik átrendezik az egész geopolitikai szerkezeteket. Egyre növekedő és egymásra rakódó konfliktusokat és válságokat látunk kibontakozódni, régi szövetségek bomlanak föl, újak épülnek föl, és a világon új hatalmi központok épülnek. Mindeközben a hagyományos hatalmi struktúrák, az államok, a szövetségek mellett pedig a technológia, a technológiai vállalatoknak a hatalma is emelkedik, ezzel együtt a mesterséges intelligencia. Egy ilyen zavaros világban fogalmazta meg, és hívta föl a figyelmet arra az alapvető emberi vágyakozásra és várakozásra, hogy először is békét kell teremteni. A béke utáni vágyakozásnak az érzését osztotta és erősítette. De ezen túlmenően azzal kapcsolatban adott útmutatót egy ilyen világban, konfliktusoknak és kihívásoknak a sorával szembesülve, vajon mi a katolikus politikusoknak, törvényhozóknak a feladata. És amikor erről beszélt, akkor Hippói Szent Ágostonnak egy példázatát idézte föl, aki az emberi történelmet az isteni város és az emberi, vagy a földi város közötti kapcsolat és a dinamikának, az összefonódásának a tükrében értelmezi. Egy emberi városait, ahol a szeretetnek az uralkodó fajtája az önszeretet. Sokszor a hatalom, a pénz, a gazdagodás motiválja. És egy isteni városát, ahol az uralkodó szeretet forma az Isten és a felebarátnak a szeretete, és a szolidaritás, a jó szándék pedig az uralkodó vezető elfei. Amire fölhívott minket Leó pápa, az az volt, hogy a keresztény és azonban a katolikus politikusoknak, államférfiaknak feladata, hogy hidet teremtsen az isteni város és az emberi város között. Idézte a néhai szentatyát, Ferenc pápát, aki sok alkalommal beszélt a remény diplomáciájáról, és ezt a felhívást kitágította a remény politikájára és a reménynek a gazdaságára. Ezzel egyébként nagyon praktikus, gyakorlatias közelségbe hozva az embereknek a mindennapi életéhez és a biztonságához azt, ami a keresztény politikusnak egy hivatása. Végső soron arra is felhívott minket, hogy sose essünk abba a kísértésbe, hogy feladjuk a reményt. Mi higgyünk abban, hogy van remény a változásra, és hogy Krisztus kegyelme képes megvilágítani a jelen sok kihívással küszködő kort és világot és emberiséget.
Leó pápa beszédének visszatérő kifejezése volt, hogy bátorítalak benneteket. Föltűnt nekem ez a kifejezése, és minthogyha tényleg hiányozna, ez az én személyes véleményem, a bátorság sok keresztény politikus részéről, hogy bátrabban merjen fellépni. A kérdésem tehát úgy hangzik, hogy talán a bátorság hiányzik a keresztény politikusok részéről, hogy ezt a régi keresztény értékrendet képviseljék, amely közel 2000 éven át, mint egy fundamentumként szolgált keleten és nyugaton.
Igen. Több ponton utalt a beszédében erre a bátorságra, a teljes kifejtését viszont a hallgatóságra hagyja, úgyhogy ezen a ponton a válaszom az bevallottam néhány ponton spekulatív. Egyrészt lelkiismereti bátorságra szólított föl minket. Merjünk ellene mondani adott esetben a korszellemnek, hogyha az ütközik a bibliai tanítással. Sőt, a lelkiismeret hangjának engedelmeskedve a lelkiismeret korlátozza a hatalmat és a hatalom gyakorlását. Amiről nem volt szó kimondottan, de gyakran a közéleti párbeszédben, meg a keresztény hitet valló politikusok között egy gyakori beszédtéma az, hogy vajon nyugati és sokszor már nem csak szekuláris, hanem szélsőségesen szekularista társadalmakban. Épp bírnak-e azzal a bátorsággal, hogy képviseljék a bibliai értékeket, akkor is, hogyha az egy veszőfutással jár utána, akkor is, hogyha az cenzúrával jár utána, vagy akkor is, hogyha az adott esetben politikai karriereket döntett romba. Ebben a katolikus politikusi hálózatban két olyan politikus, vagy volt politikus és ennek a közösségnek a tagja, akiket annak idején a bibliai értékek melletti kiállás miatt a tulajdon pártjuk zárt ki, és így a karrierjük is romba dőlt. Talán ez is abba a bátorság fogalomba tartozhat, amit Leo pápa ösztönöz, és amire ösztökél minket, hogy éppen akkor is, hogyha ez karriergyilkos lehet.
Leo pápa eleve feltételezi a természettörvényt, és ebből is érvelt, aztán hivatkozik a keresztény hagyományra is. Szólt a szabadságról is, és ez a szabadság indítson bennünket az igazság keresésére, kutatására, indítson az Isten imádására, és végül a családok békés nevelésére. Mit érthetett vajon ezen utóbbi családok békés nevelése? Azért ő Amerikából jött, és jól tudja, hogy mi az uralkodó központi hatás, ami a családokat éri ma egy nyugati kultúrkörben.
Ennyire a ideák és a politikai csataterekre illő mondatokat nem tett, és megint nem csinálok titkot, nem tagadom, hogy valamilyen módon spekulatíven igyekszem továbbvinni a gondolatát, de a szempontot ad, hogy hivatkozott a természet törvényekre, és hogyha körbenézzünk a nyugati társadalmakban, akkor talán nem járok messze az igazságtól, akkor, hogyha azt sejtem, hogy a Szentatya hivatkozott a természet törvényeknek az olyan kitételeire, mint a teremtésnek a rendje, mint a férfi és a nő fogalma, mint az élet fogalma, valamint a családnak a fogalma. Ugye azt látjuk, hogy a nyugati társadalmakban pontosan ezek azok a fogalmak, amik a leginkább támadás alatt állnak, és egy hamis szabadságkép alapján teszik ezt. A szabadságkép az valójában a szabadosságnak a képe, és egy újfajta identitásokhoz alkalmazkodva próbálják átírni a természet törvényeket, ezzel együtt pedig a bibliai tanítás és a bibliai értékeket. És amikor átírják ezt, és ez már egy politikai téma és egy politikai fogalomrendszer, akkor azt látjuk, hogy a politikai csatatereken nemhogy csak versenyeznek azokkal, akik a bibliai értékeket képviselik, például a férfi, a nő, a teremtés rendjének a ma fogalmában, hanem akik ellen mondanak, azokat megpróbálják szankcionálni. Most már nem csak cenzúrával, hanem a jognak az eszközeivel próbálják ezeket a hangokat elhallgattatni. Én nem tudom az bizonyossággal állítani, hogy Leo pápa egészen konkrétan erre utalt, de mind a bátorságra való ösztökélés, mind pedig a természet törvényekhez való ragaszkodás kapcsolatban tett mondatait én így értelmezem, és igyekszem magam is, és szerintem sok részvevő politikus társam is erőt tenni ebből a buzdításból.
Államtitkár úr, ön sokszor részt vett már ilyen találkozón Frascatiban a 16 éves története során. Mi a hozadéka a magyar részvevők számára, és mit tud a magyar keresztény politika nyújtani a többi részvevőnek?
Ezen a találkozón valóban a világ minden részéről érkeznek keresztény politikusok, vagy hogyha csak így tekintünk rájuk, akkor hívő keresztény emberek, és teljesen különböző tapasztalatokat hoznak és gazdagítják egymást. Itt vannak például olyan nyugati országokból katolikus politikusok, amelyek országokban a korszellem, egy nevezzük így vók korszellem, elnyomja a keresztény civilizációs alapot és a értékeket. Olyan politikusokkal találkozunk, akik szinte már egyfajta katakombába szorulnak vissza. Ők megerősítő példaként tekintenek Magyarországra, ahol a magyar embereknek a jóvoltából, és talán a magyar embereknek az akaratát is tükrözve, immáron 15 éve egy keresztény demokrata politikai erő kormányozza az országot. volt, és a keresztény ember az gyarló, vívódó és tökéletlen, és a gyarlóság és a vívódás és a tökéletlenség talán a politikusokra még inkább igaz, mint bárki másra, hiszen a politikának nagyon sok a személyiséget is torzító hatása lehet az egyénre, de végső soron abban bízom, hogy okkal lehetek büszke arra, hogy a magyarországi intézkedések és a politikák azok táplálkoznak a bibliai értékekből. Ilyen például a magyar családpolitika, amelyik egyrészt anyagi, erkölcsi és minden támogatást megad a magyar családoknak, másrészt pedig védi a család fogalmát is.
Az Aszbej Trisztán államtitkárról készített interjúnkat hallották. Az interjú második részét hétfői adásunkban sugározunk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mobil cella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakparton és a környékén. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra, a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret. Áll a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében. A cella adatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. Az esti tűzijátékra érkezők száma 125 ezerrel volt több, mint 2024-ben. A látogatók 80%-a magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 ezer külföldi mobil tulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27%-kal több vendéget jelent, mint a tavalyi évben. Emlékezni kötelességünk, írja a Fidelitas országos elnöke Facebook oldalán, a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából. Mohácsi István úgy fogalmazott, az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain, hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a 20. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál, tette hozzá. A politikus kiemelte, a mi nemzedékünk felelőssége, hogy tovább vigyük ezt az örökséget. A diktatúrák emléke arra figyelmeztet, soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk, soha többé diktatúra, fűzte hozzá Mohácsi István. Az Erzsébet tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi magyarok szerte a Kárpát hazában, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet táboros gyermekeknek, akiket az országházban köszöntött. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az Erzsébet tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett, fogalmazott a miniszter. Kiemelte, idén összesen 4000 fiatal vett részt a nyári táborokban Külhomból, szerte a Kárpát-medencéből. Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint 1000 év múltán is magyarul összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze, fogalmazott Hankó Balázs. 3 évtizede látható együtt a debreceni Déri Múzeumban Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának 3 nagyméretű alkotása, az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. Ebből az alkalomból augusztus 26-a és 31-e között 6 alkalommal különleges előadásokkal, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tartanak a múzeum Munkácsi termében, közölte az intézmény. A közlemény felidézi, hogy éppen 3 évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsi terembe. Ez Kürti Katalin művészettörténész a művek együttes bemutatása érdekében folytatott kutató munkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én a Krisztus képeket először Debrecenben állították ki együtt, a 3 alkotást addig senki, maga a festő, Munkácsi Mihály sem látta, soha együtt, írja a múzeum közleményében. Sport. A sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz, a magyar kormány ezért továbbra is amellett száll síkra, hogy mindenki, aki kvalifikál, részt vehessen az olimpián, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot korábban 2013 és 25 között vezető Thomas Bach díszdoktor ráavatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő 10 évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenézni. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomoly felhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A maximum hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Sok jó barát, lassan kidől már a sorból. Öregszenek már a fák az udvaron. Szegény anyám haja lassan őszbe fordul. Telik a nap, fiatalabb, nem lesz már ő sem. Öregszik minden, a kert, a fák, a fal, s a bútorok, a régi ház körül nagy élet nincsen, sokáig zörgetem az ablakot, a régi ház körül nagy élet. Sokáig zörgetem az ablakot. La 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 la. Szegény anyám szinte feldújja a konyhát, elém kerül ételem. S míg édezem az ő arcán a hála, mesél nekem, szégyenkezem, rég jártam nála. A régi ház körül élni kezd minden, a kert, a fák, a fal, a bútor. Egy kis gyerek dereng emlékeimben, egy kis gyerek, ki már nem én vagyok.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a bertalanok, az albertek, az alízok, a taksonyok és az alberták ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A bertalan Arámeus, görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Az Albert germán eredetű név, az Adalbert férfi név rövidülése, a magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres. Az Alice héber germán francia angol eredetű, az Alice névből származik, amely az Adelheid Alexandra Aliózia Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentése nemes, harcos, bölcs. A taksony török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar nagyfejedelemnek, az összes árpádházi király ősének a neve volt. Jelentése jól lakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen és szilaj. Az Alberta pedig német eredetű név, az Albert férfi név női párja, jelentése nemes, fényes. Isten éltesse tehát a bertalanokat, az alberteket, az alizokat, a taksonyokat és az albertákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Az egész Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott napon történtek. 79-ben a mai napon volt a Vezúv kitörése, amely elpusztította Pompej városát. Pompejt még a 63. évi földrengés után nem is építették föl teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzettörmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost. Nagyon kevesen menekültek meg Pompej 20 ezer lakosából. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós, idősebb Plinius is. 410-ben első Alarik nyugatgót király csapatai elfoglalják ezen a napon és kifosztják Rómát. 1526-ban Tomori Pál krassói győzelme volt. 1572-ben volt a Szent Bertalan éjszakája, amikor is Medici Katalin francia királyné anyakirályné utasítására legyilkolják a Párizsban tartózkodó ügenották nagy részét. 1823-at írunk, ezen a napon Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című darabját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészet pártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ide küldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő, ma az Avas szálló kert helyiségében, majd a Veselényi által építtetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kun János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is látható színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. 1842-ben ezen a napon József Nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1931-ben Károly Gyula miniszterelnök alakít kormányt. 1981-ben Mark David Chapmant 20 év börtönbüntetésre ítélték ezen a napon John Lennon meggyilkolásáért. 1988-ban reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ezen a napon meglátta a napvilágot az első magyar lombikbébi, egy 3,8 kg-os kislány. Az első igazi lombikbébi azonban 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül történt a megtermékenyítés, az embrió csíra sejtet a sejtosztódást követően ültették be az anyatestébe. 1989-et írunk, az amerikai Voyager 2 űrszonda ezen a napon fényképezi a Neptunusz bolygót és holdjait. 1991-ben ezen a napon szakad el a Szovjetuniótól és kiáltja ki függetlenségét Ukrajna. És 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazzák a bolygó fogalom új definícióját, ennek értelmében a Plútót kizárják a bolygók köréből és törpe bolygónak minősítik át. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek augusztus 24-én. 1810-ben Rudolf Kner, osztrák zoológus. 1901-ben Gertler Viktor, magyar filmrendező, Kossuth Díjas főiskolai tanár. 1910-ben Söflin Gyula, magyar író, műfordító, újságíró. Söflin Aladára neves kritikus, kiadóhivatali lektor és lapszerkesztőnek a fia. 1911-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok, magyar asztali teniszező. 1922-ben Frank Oszkár, magyar zeneszerző, a zeneelmélet tanára. 1929-ben Yasser Arafat, béke Nobel-díjas palesztin politikus, a PFS elnöke. Fedőnevén Ammar Abu Arafat a Kairói Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, majd építkezési vállalkozó volt állami cégeknél. Később saját vállalatot alapított, gazdag üzletemberként határozta el, hogy a palesztin ügynek szenteli életét. Már 1948-ban részt vett az arab-izraeli háborúban, majd 56-ban Egyiptomban megalakította az El Fatah nevű ellenállási szervezetet. 1968 óta a palesztin felszabadítási szervezet vezetője, 80-tól ő volt az El Fatah főparancsnoka. 89-től a palesztin állam elnöke, 96-tól a palesztin autonómia tanács elnöke, a Nobel békedíjat pedig 1994-ben megosztva Yitzhak Rabin izraeli miniszterelnökkel kapta az 1993. szeptemberi izraeli PFS békemegállapodás elérésében játszott szerepéért.
Halála előtt pár nappal 2004. október 29-én Jordán orvosok javaslatára Izrael beleegyezésével gyógyászati kezelésre Párizsba szállították. November 3-án egyre súlyosbodó kómába esett, szervei fokozatosan felmondták a szolgálatot. Halálát több tévesnek bizonyult bejelentést követően végül november 11-én erősítették meg. Temetésére a kairói temetési szertartás után Ramallahban került sor, mert az izraeli hatóságok kategórikusan elutasították azt a kívánságát, hogy Jeruzsálemben helyezzék örök nyugalomra. 2013-ban özvegye kérelmezte Arafat földi maradványainak kihantolását és vizsgálatát. Svájci igazságügyi orvos szakértők a vizsgálat után közölték, hogy az Arafat földi maradványaiból vett minta a normál értékhez képest 18-szor magasabb radioaktivitást mutatott 210-es polóniumból, így valószínűsíthető, hogy Arafatot megmérgezték. És 1931-ben ezen a napon született Moldován Stefánia, magyar operai énekesnő. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 24-én. 1572-ben Gaspard de Coligny báró Franciaország admirálisa, az ügenották jelentős vezetője. 1838-ban Kölcsey Ferenc, költőkritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú filozófiában jártas szónok volt, a magyar nyelv, az örök váltság, a papi tizedügyében írott cikkei és beszédei igen nagy jelentőségűek. Műfajalkotói kezdeményezéseivel költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalomkritikát. Ő írta a magyar nemzeti imádságot, a himnuszt, valamint közismert, még fiához címzett intelme, melynek a Paraimézisz Kölcsey Kálmánhoz címet adta. 1920-ban ezen a napon hunyt el Asbóth Oszkár nyelvész, a magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója. A magyar nyelv szláv jövevény szavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. Tudományos értekezései magyar és német szakfolyóiratokban jelentek meg. 1960-ban Medek Anna opera énekesnő, 82-ben Aba Iván magyar író, újságíró, és 1987-ben hunyt el ezen a napon Csorba András, erdélyi magyar színész, főiskolai tanár. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Te úgy vagy szép, mint a tenger, úgy vagy szép, mint maga a szépség. Odaadnám, ahogy egy hullám.
süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelit, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reált süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.